Nem akarsz hallani gyermekes alapelemekről, de engedd meg nekem, hogy emlékeztesselek a búzamagra, mely a föld ölében pihen, és megkérdezzelek, hogyan érted rá vonatkozóan azt, hogy halott vagy eleven. Ezek végül is csak szavak, mert bárha a maga földbe hull és meghal, mégis sok gyümölcsöt hoz. Csak szavak, kiáltotta Ruben, és kezét tördelte. Csak szavaid vannak számomra. Halott-e József vagy eleven? Ez az, amit tudnom kell. Nyilván halott, felelte az őr. Hiszen eltemettétek, mint hallom. És azután még el is lopták, illetőleg vadállatok tépték szét. Igazán nem tehettek mást, mint hogy jelentitek az atyának, és kézzel foghatóan bebizonyítjátok neki, hogy megszokja a gondolatot. De még mindig fönnmarad valami kétértelműség, amely nem válhat megszokássá, hanem megőrzi a várakozás magját. Az emberek sok mindent elkövetnek, hogy közelebb jussanak a titokhoz, és ünnepek ülésével fáradoznak. Láttam egy ifjat, amint koszorúval az ünnepi ruházatban sírba szállt, s levágtak fölötte egy bárányt a nyájból, és vérét rácsurgatták, hogy csuromvér lett, és minden tagja és minden érzéke megtelt vele. Azután, mikor föltámadt isteni vélőn, s elnyerte az életet, legalábbis egy időre, azután ismét sírba kellett szállnia, mert az ember élete többször is megfordul, sírban és születésben váltakozva. Többször kell az embernek életre készülnie, amíg kész emberré lesz. A koszorú az ünnepi ruha, jajongott Ruben és arcát kezébe temette, rongyokban hevert, és a fiú mezítelenül került a sírba. Igen, ezért jössz most ide ebben a köntössel, válaszolta az őr, és újra föl akarod öltöztetni. Ezt Isten is meg tudja tenni. Ő is föl tudja öltöztetni a levetkőztetettet, és jobban, mint te. Ezért ezt tanácsolom. Menj haza, és vidd vissza köntösödet. Isten még azt is föl tudja ruházni, aki nincs levetkőztetve, és még kiderül, hogy öcsétek levetkőztetése nem is volt olyan tökéletes. Szeretném engedelmeddel eszedbe vetni a gondolatmagot, hogy ez a történet itt csupán játék és ünnep, épp úgy, mint a vérrel öntözött ifjújé, hogy csak kezdet és a beteljesülés kísérlete és megjelenülés, amelyet nem szabad egészen komolyan venni, hanem csak tréfának és célzásnak, úgyhogy közben hunyorogva és nevetve bökhetjük oldalba egymást. Lehetséges, hogy ez a verem csak sír a kisebb körforgásban, és testvéretek még csak készülőben van, és egyáltalában nem kész, amint ez az egész történet is csak készülőben van, és nem kész még. Fogadd ezt, kérlek, értelmed ölére, és engedd, hogy ott nyugodtan elhaljon, és újra kicsirázzon. De ha gyümölcsöt hoz, adj majd belőle az atyának is üdítésére. Az atyának, kiáltotta Ruben, ne is emlékeztes rá, hogyan lépjek az atya elé, a fiú nélkül? Nézz föl, mondta az őr, mert a kút környékén világosabb lett, és a holdbárka, amelynek sötét fele rejtve, és mégis nyíltan, láthatatlan láthatón rajzolódott ki az ég alapján. Éppen fölért a kút fölé. Nézd, hogyan vonul csillogva és tört testvéreinek utat. Égen és földön szakadatlan a példák sora, akinek elméje nem homályos, hanem tud olvasni közöttük, az mindig vár. Az éj is tova tűnik, s akinek nem kell egy helyt ülnie és örködnie, jól teszi, ha fülére fekszik, köpenyébe burkolódzva, kényelmesen fölhúzott érdekkel, hogy reggel ismét fölkeljen. Eredj, barátom! Itt egyáltalában semmi keresni valót sincs, én pedig nem tűnök el a te parancsodra. Ekkor hát Ruben fejét rázva megfordult, és nehézkes tétovázással fölment a lépcsőn s a lejtőn állatához. Csak nem az egész úton, innen a testvérek kunyhójáig kábult fejét rázta, félig kétségbeesetten és félig döbbent elgondolkodással, és az egyiket alig tudta megkülönböztetni a másiktól, csak fejét rázta. Az eskü. Így ért a kunyhókig, és fölverte 9 testvérét, letépte szemükről az első álmot, és remegő szájjal szólt hozzájuk. A fiú eltűnt. Hová legyek? Te? Kérdezték. Úgy beszélsz, mintha csak a te testvéredet volna, és nem minnyájunké. Hová legyünk? Ez most a kérdés. Különben is mi az, hogy eltűnt? Eltűnt, ellopták, megszöktették, széttépték, halott, üvöltött Ruben. Elveszett az atya számára, azt jelenti, a verem üres. Ott voltál a veremnél, kérdezték a többiek. Mi célból? Puhatolódzás céljából, felelte tűjötten. Ehhez talán csak joga van az elsőszülöttnek. Hogyan is hagyhatna nyugton az, amit tettünk, és hogyan ne üzne a veremhez? Minden esetre utána akartam nézni, mi van a fiúval, és most közben veletek, hogy eltűnt, s az most a kérdés, hová legyünk. Kissé merész dolog, elsőszülöttnek nevezned magad, felelték a testvérek, és csak Bilha nevét kell fölemlítenünk, hogy emlékezetedbe idézzük a dolgok való állását. Az a veszély fenyegetett, hogy az álmodóé lesz az elsőszülöttség. Most azonban az ikrek vannak soron, és Dán is érvényesíthetné igényét, mert ugyanazon évben jött világra, mint Lévi. Látták ugyanis a szamarat hátán a köntössel és a kötélhágcsóval, mert Rubennak még az állatot elrejteni sem volt kedve, és könnyen megtalálhatták az összefüggést. Úgy-úgy. A nagy Ruben el akarta árulni őket és ellopni Józsefet. Föl akarta emeltetni tulajdon fejét, őket pedig hamuba dönteni. Szép dolog. Pillantásokkal egyeztek meg ebben. De ha így áll a dolog, erről is szól a néma megegyezés, nem tartoznak Rubennak számot adni arról, amit közben tettek. Hűtlenségre hűtlenség a felelet. Akkor hát semmit sem kell Rubennak az izmálitákról tudnia, és arról sem, hogy azok Józsefet éppen most viszik el látókörükből. Még képes lenne utánuk eredni. Ezért hallgattak, vállat vontak híradására, és közönyt mutattak. Ha eltűnt, eltűnt, mondották. És egészen mindegy, mit jelent eltűnése. Ellopták, megszöktették, széttépték, elárulták, eladták. Fütyölünk rá, mi gondunk rá? Nem az volt-e a vágyunk és jogos kívánságunk, hogy ne legyen többé? Most hát beteljesedett, a verem üres. A Ruben pedig csodálkozott, hogy a többiek oly hidegen fogadják az új és iszonyú hírt, kutatva nézett szemükbe és fejét rázta. És az atya... kiáltott hirtelen kitöréssel, és karját ég felé lökte. Dán okossága szerint határoztunk és döntöttünk, mondották. Mert nem akarjuk, hogy kétségek közt kelljen várnia, hanem egyenesen és nyíltan és kézzel foghatóan tudja meg, hogy Dumuzi nincs többé, és a Bece gyermek oda van. Mi pedig tisztázzuk magunkat előtte a fölmutatott bizonyítékokkal. Nézd, mit végeztünk, míg te a magad útját jártad. és odahozták a fátorrongyokat, melyek félig száradt vértől voltak merevek. Az ő vér ez, kiáltotta Ruben hatalmas testéből jövő vékony hangon, és megborzongott az irtózattól. Mert egy pillanatig arra gondolt, hogy megelőzték őt a kútnál, és megölték Józsefet. A testvérek egymásra mosolyogtak. Hová gondolsz? És mit fecsegsz? Mondották. Megbeszélésünk szerint történt, és egy bárány a nyájból vérét adta a bizonysághoz, hogy József oda van. Ezt visszük most az atya elé, és ő rá bízzuk. Értse, ahogy értenie kell, mert nem hihet mást, mint hogy oroszlán lepte meg Józsefet a mezőn, és széjjel szaggatta. Ruben hatalmas térdeit szétterpesztve ült, és öklével szemegödrét vájta. Boldogtalanok, nyögött föl. Ó, mi boldogtalanok! Könnyelmű szájjal locsogtok a jövőről, és nem látjátok, és nem ismeritek azt. Mert érthetetlenül és sápadtan áll a számotokra a messzeségben, és nincs erő fejetekben, hogy közelebb hozzátok, és akárcsak egy hunyorítás hosszat is benne éljetek az órában, amelyben beteljesül. Mert megborzadnátok, és jobb szeretnétek, hogy a villám ideje korán belétek sújtson, vagy elmerüljetek a vízben, ahol a legmélyebb malomkővel a nyakatokban, mintsem, hogy helytájatok tettekért, és kikanalazzátok a levest, amelyet magatok főztetek. Én azonban feküdtem már előtte, miután rosszat tettem. És ő megátkozott. Ismerem lelkének tüzét a haragban, és pontosan látom most is, mintha már itt lenne az óra, milyen irtózatos lesz siralmában. Az atya elé visszük, és ő rá bízzuk, értse, ahogy érti. Ó, ti locsogok! Igen, érteni fogja. De ki tudja majd végignézni, amikor megérti, és ki tudja elviselni, ha kiönti lelkét. Mert Isten nagy és lágy lelket adott neki, és megtanította, hogy megsemmisítőn tudja kifejezni magát. Semmit sem láttok, és semmit sem tudtok világosan elképzelni, ami nem történt már meg. Azért locsogtok így bizakodva a jövőről, és nem ismeritek a csüggedést. Én azonban félek, kiáltotta a medve erejű ember, és szétterjesztett karral torony magasságban állt előttük. Hová legyek, ha majd megérti? A testvérek zavartan ültek, és megfélemedve sütötte szemét ölébe mindegyik. Jó, jó, felelte halkan Júda. Senki sincs köztünk, aki megköbdöste félelmed miatt Ruben, anyámnak fia. Mert bátorság kell ahhoz is, hogy bevallja valaki félelmét. És ha azt hiszed, hogy szívünk és vesénk tája hegyke és vidám, és mit sem tudunk Jákob félelméről, nagyon tévedsz. Te mit használ, ha átkozzuk a megtörténtet, és a szükségszerűt bolygatjuk? József nincs többé. Ez a véres ruha a bizonyíték. A jel enyhébb a szónál. Ezért a jelet visszük Jákob elé. És ez fölment a szótól. Szükséges-e, kérdezte most Asher, Zilpa fia, és szokása szerint megnyalta ajkát. Szükséges-e, ha már a jel átadásáról van szó, hogy mind egyszerre vigyük Jákob elé, és mind jelen legyünk, amikor megérti. Menjen valamelyikünk előre a ruhával, és adja át neki. Mi többiek pedig majd szépen utána megyünk, és csak akkor lépünk elébe, amikor már megértette, és azt hiszem, így könnyebb lesz. Azt javaslom, Naftáli, a gyorslábú legyen a jelvivő és követ. Vagy pedig sorshúzás döntse el, kivigye a jelt. Sorshúzás, kiáltotta Naftáli sietve. A sorshúzás mellett vagyok, mert én sem locsogok a jövőről anélkül, hogy el ne képzeljem és bátran megvallom félelmemet. Halljátok, férfiak, szólt Dán. Most én teszek javaslatot és megmentelek mindnyájatokat. Mert enyém volt a terv, és kezemben úgy formálódik, mint a nedves agyag és a fazekas földje, most hát megjavítom. Nem kell a ruhát Jákob elé vinnünk sem egyikünknek, sem mindnyájunknak, hanem adjuk át idegeneknek, akárkiknek, akiket fölbérelünk, helybeli és evidékről való embereknek, akik hajlandók megtenni jó szóért és némi gyapjúért és túróért. Kitanítjuk őket, mit mondjanak Jákobnak. Így és így ezt találtuk Dothán közelében a mezőn, és véletlenül akadtunk rá a pusztán. Nézd meg jobban, uram, nem a te fiadnak ruhája esetleg? Ilyenféleképp szólnának. Azután, ha ezt elmondották, odébb állhatnának. Mi pedig húzzuk még az időt, s halogatjuk az indulást néhány napig, míg az atya teljesen meg nem értette a tanújelet, és meg nem tudja, hogy egyet elveszített, és tízet megnyert. Na, tetszik így nektek? Nem rossz, mondták a többiek, legalábbis lehet róla beszélni. Ezért fogadjuk hát el, mert amiről csak beszélni is lehet ebben az esetben, azt már megoldásnak kell tekintenünk. Mindnyájan elfogadták, Ruben is. Jól lehet keserű nevetést hallatott, amikor Dán a tízről beszélt, akit Jákob megnyer egy helyett. Azután tovább üldögéltek a sátrak előtt a csillagfényben, és nem tudtak véglegesen határozni. Mert közösségüket is bizonytalannak érezték, és egyik nem bízott a másikban. A kilenc testvér Rubent nézte, aki nyilván el akarta lopni a verembe vetettet, és megcsalni őket, és féltek tőle. Ő pedig a kilenc testvért nézte, akik a hírre, hogy a verem üres, olyan furcsán nyugodtak maradtak, és nem tudta, mit gondoljon róluk. Vad esküd kell esküdnünk, szólt Lévi, aki nyers, de jámbor lélek volt, és szívesen és szakértelemmel végzett szent formaságokat. Szörnyű esküt, hogy egyikünk sem fog soha egyetlen szót sem elárulni Jákobnak, sem senki másnak arról, ami itt történt, és amit az álmodóval cselekedtünk, és egyetlen bólintással, pillantással és szemvillantással sem matatja, mutatja és kutatja az itt történteket, mint halálig. Esküdnünk kell, te mondtad, hagyta helyben Asher. Kell, hogy ez az eskü összekössön és kapcsoljon tízünket, hogy egy test legyünk és egy hallgatás, mintha nem külön lények volnánk itt meg ott, hanem egy ember, aki összeszorítja ajkát és halálában sem nyitja föl, hanem ajkába harapott titokkal hal meg. A megtörténtet meg lehet folytani és meg lehet ölni hallgatással, melyet fölébe hengerítünk kősziklaként. Fény és levegő hiány elfogy lélegzete, és meg nem történt élészen. Higgyétek el, sok minden pusztul így el, ami megtörtént, ha eléggé törhetetlen fölötte a hallgatás, mert a szó lehelete nélkül semmi sem maradhat meg. Hallgassunk tehát, mint egy ember, akkor elpusztul ez a történet is, segítsen hozzá Lévi vad esküje, kapcsoljon össze bennünket. Mindnyájuknak tetszett ez, mert egyik sem maradt volna szívesen magára a hallgatásban, hanem szívesebben vettek részt egy hatalmas, közös, törhetetlen esküben, amelyben elrejtőzhettek gyöngeségükkel. Ezért Lévi, Lea fia, a legundokabb esküformákat eszelte ki, és oly szorosan összebújtak, hogy orruk hegye érintette egymást, és lélegzésük összevegyült, egy csomóba fogták kezüket, és egyhangúan a legmagasabbhoz kiáltottak, él Eljonhoz, Ábrahám, Izsák és Jákob istenéhez, de esküvésükhöz tanul hívtak több helyi bált is, akiket ismertek, valamint az uruki Anut, a nippuri Elilt és a haráni Bélt is, Sint, a Holdat, és csaknem szája szájon egyhangú gajdolással megesküdtek, hogy az, aki nem hallgat felőle, vagy akár csak bólintással, pillantással és szembillantással matatja, mutatja és kutatja a történteket, az nyomban szajhává váljon. Sin leánya, az asszonyok úrnője vegye el nyilát, azaz férfiasságát, hogy összvérhez legyen hasonlatos, vagy helyesebben mondva szajhához, aki díjat fogad el az utcán. Egyik országa másikba üzze, hogy ne tudja hová lehajtani szajha fejét, ne élhessen, ne halhasson, hanem élet és halál undorodva köpje vissza egymásnak időtlen időkön át. Így hangzott az eskü. És amikor megesküdtek, könnyebbnek és erősebbnek érezték magukat, mert szörnyű biztonságra tettek szert. De amikor széjjel váltak közösségükből, és szétmentek, hogy mindegyik aludja a maga álmát, egyik így szólt a másikhoz, Izsakhár volt az, aki Zebulonhoz szólt: irigykedem mégpedig Turturrára, a kicsikére, Benyámindra, legkisebb öcsénkre odahaza, hogy semmiről sem tud, és nincs része sem a történtekben, sem a szövetségben. Jó neki, úgy gondolom, és irigykedem rá. Te nem? Minden esetre én is, felelte Zebulon. Ám Ruben a maga részéről igyekezett visszaemlékezni a kellemetlen ifjú, a hely lakói közül való férfiú szavaira, aki a kút kövén ült. Nem volt könnyű visszaemlékezni rájuk, mert igen elmosódottak voltak, és tele lidérces fénnyel és olyan össze-vissza szavak, amelyeket bajos lett volna összeszedni és visszaidézni. És Ruben eszméletének mélyén mégis megmaradt belőlük egy öntudatlan csíra, mint az élet csírája is öntudatlan az anya testében, de az anya tud róla. A várakozás csírája volt az, melyet Ruben magában őrzött és életével táplált titkon, ébren és álmában, míg öregember nem lett annyi éven át, amennyit Jákob töltött lábán az ördög szolgálatában. 7. fejezet: a szétszaggatott. Jákob siratja Józsefet. Enyhébb be a jel a szónál. Nagy kérdés. Júda a borzalmas hír vivőjének szempontjából ítélte meg, akinek kedvesebb a jel, mert megkíméli a szótól. De a hír vevője. A szó tudatlansága hatalmával szélnek eresztheti. Hazugságként és aljas fecsegésként lábbal tapothatja, és a képtelen esztelenség poklába kergetheti, ahová erőszakosan kacagó meggyőződése szerint. Való, mielőtt a szerencsétlen előtt földereng a hír joga a napvilágra. A szó lassan ér csak tudatáig. Először érthetetlen előtte, megfoghatatlan, elképzelhetetlen. Egy ideig módjában áll, hogy mit sem tudása, élete haladékot kapjon az agya és szíve ellen irányzott támadást visszahárítani a követre és eszeveszettnek hinni őt. Mit beszélsz? Kérdezheti. Nem jól vagy? Jöjj, pihent ki magad és igyál egy kortyot. Aztán beszélj tovább, mégpedig úgy, hogy értelme legyen a szónak. Ez sértő ugyan a követre nézve, de a hírt halló lelki állapota miatt, amelybe ő döntötte, elnézi az önáltatást, és értelmesen könyörületes tekintete lassacskán megingatja a kétkedőt. Nem állja tovább a hírnök tekintetét, megérti, hogy nem lehet megcserélni a szerepeket, ahogy önfenntartása érdekében kikényszerítené, szeretné, s hogy inkább neki kellene egy kort italt kérnie a hírhozótól. A szó módot ad erre a halogató harcra a valóság ellen. De a jel fölmutatása lehetetlenné teszi. Sűrített borzalmassága nem enged teret semmiféle halasztó feltevésnek. A jel félreérthetetlen, és nem kell elképzelni valóságát, mert maga is valóság. Megfogható, és nem akar oly kíméletes lenni, hogy megfoghatatlannak lássék. Egyáltalában nem hagy nyitva a menekvésre ideiglenes utakat. Kényszerít rá, hogy azt, amit szóbeli hallomás alapján, mint esztelenséget visszautasítanál, a magad szemével lásd, és ennél fogva vagy magadat tartsd bolondnak, vagy fejet hajts az igazság előtt. A közvetettség és közvetlenség különböző módon fonódnak össze szóban és jelben, és kérdés, melyik mód brutálisabban közvetetlen.